Az egyik legbonyolultabb fogalomról van szó, amelyet nem csak meghatározni nagyon nehéz pontosan, de értelmezni is, hiszen hogyha megnézzük az elmúlt 100-150 év politikai vitáit, akkor azt láthatjuk, hogy éppen a demokráciáról szóló vita az, ami az egyik legélesebb vagy legélénkebb vita a különböző országokon belül és az országok között is, hiszen az első világháború alatt is a felek kölcsönösen azzal vádolták egymást, hogy azért kell a másik ellen háborút folytatni, mert az nem demokratikus, hogy cári Oroszország a népek börtöne, Habsburg monarchia a népek börtöne, és a többi, és a többi. Azt láthatjuk, hogy önmagában a demokráciának az értelmezése, mitől demokrácia egy politikai rendszer, és meddig demokrácia, ez mind a mai napig vitatott, és az ország így is lesz. Minden esetre, hogy egy frappáns definíciót idézzünk fel, az Abraham Lincolnnak a Gettysburgi beszéde, sokan a politikai szónoklat egyik csúcsának tartják, és itt Abraham Lincoln ezt egyértelműen úgy határozza meg, mint a nép kormányzata, a nép által, a népért, vagyis a nép javáért, ami nagyjából egybeesik a klasszikus definíciókkal és meghatározási kísérletekkel is. Persze számos kérdést vett fel, többek között ki az a nép, és mit is jelent a nép kormányzata.
Hiszen nem sokkal több, mint 20 esztendővel ezelőtt mi népi demokráciában éltünk. Csak az a kommunizmusnak volt a diktatúrája. Megpróbáltunk ebből 1956-ban kimenekülni, és nem nagy szó az, hogy sokan vérüket is adták ezért. Akkor, amikor a nyugat hallgatott, vagy áltatott, vagy hazudott nekünk. És most ugyanaz a nyugat, az úgynevezett régi demokráciák, természetesen az Európai Unió is, állandóan a demokráciát kéri rajtunk számon. Állandóan valamit helyre akar velünk hozatni. Állandóan aggódik.
Így van, egy furcsa kettősség figyelhető meg a nyugat-európai, vagy az úgynevezett európai diskurzusban a közép-európai és kelet-európai demokráciákkal kapcsolatban, mert miközben 1989-90-et a kelet-európai demokratikus átmeneteket, mint a demokrácia nagy vívmányát ünneplik, azt láthatjuk, hogy már a 90-es évek elejétől egyre erősebbé válik egyfajta félelem ezektől az országoktól. Ami konkrétan a délszláv háborúhoz volt köthető, hiszen ott tudtak rámutatni a nyugat-európai országok arra, hogy íme nézzétek meg, ezek az emberek nem érettek még a demokráciára, hiszen amint lehetőségük lenne arra, hogy demokratikusan éljenek, rögtön egymásnak esnek. És a 90-es évek közepétől már uralkodó véleménynek tarthatjuk azt a meglehetősen sajátos nyugat-európai véleményt, legalábbis a baloldalon, miszerint a közép-európai demokráciák vívmányként kell kezelni, ugyanakkor ezeket a demokráciákat meg is kell védeni a néptől, mert a közép-európai nemzetek nem elég érettek még arra, hogy demokratikusak legyenek. Itt a Kaczynski, Fico, Meciár vonaltól kezdve ugye folyamatosan azt bizonygatták, hogy egyébként szabadon választott politikai szereplők valójában a demokrácia ellenségei.
De most, amikor sorolják hiányosságainkat, akkor egyetlen egy hiányzik belőle. A nép, amikor a nyugat hiányzik, a demokráciát, vagy hibát talál, minőségi hiba van a demokráciánkban, mondják. Most mindenről szó esik, csak róla nem. A nép.
Hogy aktualizáljunk, az a kétharmados felhatalmazás, amely a jelenlegi kormány mögött áll, az kifejezetten népi felhatalmazás, hiszen egy szabad, senki által meg nem kérdőjelezett választásokon született eredmény leképezése a parlamenti kétharmad. Ugyanakkor a Magyarországgal szemben megfogalmazott nyugat-európai vádaknál ez már nem népi felhatalmazásként, hanem diktatórikus törekvésként jelentkezik. Mint hogyha ez a kormány nem szabad választásokon nyerte volna el a mandátumát, és nem a választópolgároktól, azaz a néptől nyerte volna el a kormányzás jogát, hanem egyfajta puccsal került volna hatalomra, és a nép ellenében valósítaná meg az elképzeléseit. Éppen ezért azt is láthatjuk, hogy a kritikák jelentős része az nem is szószoros értelmében vett demokrácia kritika, tehát nem a nép uralmat feszegetik, illetve hogy van-e felhatalmazása ennek a kormánynak arra, amit tesz. Voltak ilyen próbálkozások is, de ezek teljesen irreálisnak tűntek, és ezért el is buktak, hanem sokkal inkább úgynevezett jogállami, tehát az intézmények együttműködését feszegetik, nevezetesen tényleg független-e az igazságszolgáltatás, tényleg autonóm-e az alkotmánybíróság, tényleg olyan-e az úgynevezett fékek és ellensúlyok rendszer, amely szerintem a magyar választópolgárok túlnyomó többsége 2010 előtt nem is hallott. Mégis most ezeket a kérdéseket veszik elő, azaz mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne arról beszéljenek, hogy ennek a kormánynak valós választópolgári felhatalmazása van, sőt, mind a mai napig nagyon nagy támogatottsága is, hanem próbálnak intézményközi viszonyokról beszélni.
Pedig közben a magyarok, a civilek vagy a nép nem viseli el, ha kívülről akarnak uralkodni. És azt tartja, hogy neki lenne joga bírálni és kritizálni, hiszen ők szavaztak bizalmat. Például egy múlt heti felmérés szerint még azok is kezdenek visszaszivárogni a Fidesz-KDNP-hez, akik egy kicsit megrettenve elálltak, mert ugye azt várták, hogy holnapra már sokkal jobban megy nekik, és most kezdenek visszajönni. Tehát nem inog meg a népnek a kormányába vetett hite. Lehet, hogy pontosan ez bosszantja azokat, akik mindenfélét helyre akarnak hozatni, azokat a biztosokat, akik kommunista, szocialista, liberális, vagy ki tudja, milyen múltból kerültek elő az EU-ba?
Pontosan nem tudjuk szerintem meghatározni, vagy egyetlen tényezőre visszavezetni, hogy ezek a bírálatok, vagy ezek a támadások minek köszönhetők. Nyilvánvalóan vannak személyes motivációjú, vannak ideológiai motivációjú támadások is. Az biztos, hogy a magyarok nemzeti büszkeségét éri most már sérelem, a legtöbb választópolgár így látja, hogy az Európai Unió, illetve azon európai politikusok, akik gyakorlatilag már a nemzeti szuverenitás kérdéseibe is beleszólnak Magyarországon, azok talán nem számolnak azzal, hogy itt egy a függetlenségi hagyományaira és a nemzeti önazonosságára büszke nemzet él. De azt hiszem, talán mindegyik más nemzet így lenne ezzel Európában, hogyha alapvető jogokat próbálnának elvitatni tőlük, például az igazságszolgáltatás, amely mindez idáig nemzeti kompetencia volt az Európai Unióban, az igazságszolgáltatás alapjaival kapcsolatban tesznek szkeptikus megjegyzéseket, erre minden magát demokratának való nemzet érzékenyen reagál, hasonlóképpen a magyar is. Tehát azok a jelszavak, amelyek mostanában megjelennek, akár a békemeneten, akár a politikai gyűléseken, ezek egyenes következményei egy olyan már-már provokatív magatartásnak, amely már azt mondhatja, hogy az Európai Unió nem csak azokban a kérdésekben nyilvánít véleményt, amely Magyarország Európai Uniós tagsága eleve lehetővé tesz, hanem mintha túl is lépne már a nemzeti szuverenitás határain.
Az embereknek úgy tűnik, mintha az Európa Bizottságot valamiféle multinacionális érdek vezényelné, antidemokratikus lépéseket tesz. Például majdnem egy azon időben Spanyolországnak megengedi, hogy 4,4-ről 5,3-ra emelhessék a deficit határukat, nekünk pedig eleve borítékolják, hogy nem fogunk eleget tenni az elvárásoknak, és ezért elveszik a kohéziós pénzeket. Nem lehet ebben valamiféle olyan rossz indulatot feltételezni, hogy ezért a magyar kormány kénytelen lesz megszorításokat tenni, pontosan a szegényedő néppel szemben, és az majd elfordul a kormányától, és akkor elégedettek lehetnek a rosszakarók.
Én nem gondolom, hogy a bizottságot ilyen szempontok vezetnék. Egyrészt Spanyolország és Magyarország különbözőségénél azért az ország méretén és a nemzetgazdaság méretén túl azt is látni kell, hogy Magyarország 2004. május 1-e óta, amióta belépett az Európai Unióba, egyszer nem volt képes teljesíteni az általa vállalt követelményeket. Tehát itt nem arról van szó, hogy Magyarország az elmúlt 8 évben egy mintatanulója lett volna az európai integrációnak, noha egyébként a szocialista politikusok nyilatkozataiból erre is következtethettünk volna, hiszen minden egyes alkalommal hitet tettek az európai integráció mellett, csak éppen nem teljesítették azokat a feltételeket, amelyek az európai integrációban való részvétel kapcsán vállaltunk. Ezért szerintem ez is benne van egy kicsit. Ez a bizalmatlanság is benne van ebben a döntésben. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom azt, és jó úton haladunk szerintem e felé, hogy egy stabil és kiszámítható gazdálkodással bizonyítsuk az Európai Unió felé, hogy mi nem vagyunk azonosak az előző kormányokkal. Tehát mi komolyan gondoljuk az uniós kötelezettséget, amelyeket vállaltunk. A probléma számomra inkább azokból a számonkérésekből adódik, amelyet nem vállaltunk, nincsen erre vonatkozó kötelezettségünk, hiszen sem a szerződésben, sem pedig a Magyarország Európai Uniós tagságából nem következik, hiszen, mint említettem, mindez idáig ezek nemzeti hatáskörbe tartozó kérdések voltak.
De mégis látunk állandóan egy kettős mércét. Kénytelenek vagyunk végignézni, ahogy ezeken az üléseken megalázzák politikusainkat, szemükbe mondják, hogy hazudtak, miközben például a holland miniszterelnök nem megy el az Európa Parlamenti meghallgatásra, és azt mondja, hogy ő elszámolással csak az állampolgárainak tartozik, és neki elnézik? A közép-európai politikusnak nem.
A kettős mérce létezik, de én úgy gondolom, hogy a kettős mérce eredete az nem szimplán egy nemzeti ellenszenvből táplálkozik, hanem abból, hogy, mint említettem, megszokták az előző szocialista kormányok alatt, hogy Magyarország nem mond igazat. Magyarországon a szavak és a tettek nem esnek egybe, az előző kormányok látszólag nyájasan és kompromisszumkészen tárgyaltak mindig az Európai Unióval, és nem hajtottak végre semmit sem abból, amiben megállapodtak. Vagyis én úgy gondolom, hogy inkább ez az, ami most visszaüt. Hollandia esetében nem ez a helyzet, hiszen Hollandia egyrészt alapító tag, másrészt pedig egy gazdag ország, sikeres gazdasági ország, amely megengedheti magának, hogy nemzeti politikát folytasson. Mi nekünk most kell megteremtenünk azt a hitelességi tőkét, amely a nemzeti politika folytatásához elégséges alapot jelent. Az Európai Uniónál, ahol az egyik legfontosabb orientáló pont az, hogy ki az, aki befizet az unió költségvetésébe, és ki az, aki kivesz az unió költségvetéséből, ott sajnos azt mondhatjuk, hogy mi nem állunk elég jól. Tehát ebből a szempontból a magyar gazdaság erősítése az egyben a pozícióink erősítését is jelenti, annál többet tudunk kiharcolni, minél erősebb a gazdaságunk, és még valami, minél több szövetséges tudunk magunknak szerezni. Tehát közép-európai társaink, akik most is az elmúlt hetekben, hónapokban hitet tettek mellettünk, és a velünk való együttműködés mellett stratégiai partnerek kell, hogy legyenek, hogy kölcsönösen egymás érdekeinek érvényesítésében segítünk egymásnak, és akkor sikeresebbek tudunk lenni az Európai Unión belül is.
Egyetlen kérdés még, mert ott motoszkál az emberben. Lehet, hogy azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy az Európai Unió nem is akar demokratikus összefogást, hanem egy birodalmat épít, és voltaképpen szembe megy Európa népével, azokkal az államokkal, amelyek fönn akarják tartani nemzetállamiságukat. Például velünk is, és ilyenkor álságos módon a demokráciát kérdőjelezik meg, és nem azt mondják, hogy nem egyezik a céljuk azzal az állammal. És akkor lehet, hogy a De Gaulle-i Nemzetállamok Szövetsége már egy ábrán, csak egy álom nekünk is.
Ez egy óriási vita, 60 éve, hogy az európai integrációnak minek kell lennie, ahogyan ön is említette, De Gaulle elképzelésének mintájára Nemzetek Szövetsége, vagy Nemzetállamok Szövetsége, vagy pedig a föderalisták javaslatai alapján egy Európai Egyesült Államok. Jelen pillanatban nem lehet megállapítani, hogy milyen irányba megy tovább, éppen ez okozza a problémáinak jelentős részét. Ugye létezik egy Európai Bizottság, amely nem választott testület, hanem a tagállamok küldenek egy-egy biztost, és ebből áll össze a testület. Ez egyébként eredeti hivatását tekintve egy nem politikai testület lenne, egy kifejezetten technokrata testület. Mi azt látjuk, hogy egyre erőteljesebben próbál politikai szerepet játszani. Létezik egy Európai Parlament, amely ugyan választott testület, de azt láthatjuk, és Magyarországon is ez volt igaz, hogy az európai parlamenti választásokon kifejezetten alacsony a részvétel, alacsonyabb a részvétel, mint akár a parlamenti, akár az önkormányzati választásokon, inkább egy időközi önkormányzati vagy helyi választásnak felel meg a részvétel, tehát szintén legitimációs problémákkal küzd, és létezik a tanács, amely a fő döntéshozó szerv, amely a tagállamok kormányainak küldötteiből áll, tehát szintén nem egy közvetlenül választott testületről beszélhetünk. Talán ezért is hangsúlyozzák ennyire az Európai Bizottságban a demokrácia problémáját, hogy addig sem az ő demokratikusságukról vagy demokratikus legitimációjukról legyen szó, hiszen az egyik legnagyobb problémája az európai integrációnak éppen ez a demokrácia deficit, amely abból adódik, hogy ambícióit tekintve egy földrészt akarnak irányítani, választópolgári felhatalmazás viszont alig-alig van, csak az Európai Parlament mögött, illetve közvetve a tanács mögött, és igazán mind a legitimáció, mind pedig a választópolgári lojalitás a nemzetállamokhoz köti Európa polgárságát. Ennek az ellentétnek a feloldása, én azt hiszem, hogy az elkövetkező évek vagy évtizedek nagy kérdése lesz, és ahogyan ön is említette, valószínűleg itt mind a két oldalon mindenféle érveket fogunk hallani. Hagyományosan eddig mindig a nemzeti együttműködés, vagy nemzetek közötti együttműködés hívei bírtak erősebb érvekkel, ki fog derülni többek között Magyarország esetében is, hogy ez hogyan alakul a jövőben.